Isten jelenlétében. Varga László atya elmélkedése.
Soha ki nem alvol tűz, ennek a lelki gyakorlatnak a címe, és az imáról fogok elmélkedni, beszélni. Ez a lelki gyakorlat meghívása vízen járásra, azaz ima kalandjára. Minél szorosabb néhez a kapcsolatod a jó Istennel, annál jobban ki tudja tágítani azokat a távlatokat, amik előtted vannak, és amit még soha nem jártál. Ne félj rálépni a vízre. Az ima meg fog erősíteni abban, hogy nagyobb bizalommal menjél haza, mint amivel érkeztél, a jó Istenbe vetett bizalommal. Az ima, amiről beszélek, az nem imádságok elvégzése, elmondása, hanem sokkal inkább egy mély kapcsolat az Istennel, ami tanulható, minél többször merülsz bele ebbe a kapcsolatban, annál több esélyed van arra, hogy egyre mélyebben éld meg a bizalmat, a mennyei atya gondviselő szeretetében. Ez a kapcsolat a jó Istennel hasonlít a tengerhez. Egyszerre lenyűgözően szép, végtelen, mozdulatlan víztükör, játékosan hullámzó, ami körül ölel jelenlétével, és le lehet merülni benne. És ugyanakkor egyszerre veszélyes, kiszámíthatatlan, félelmetesen háborgó, hullámzó, és megszelidíthetetlen. Ezért szerettem vitorlázni, mert ilyeneket élhettem át a vitorlázás közben. Az emlékedésekhez Johannes Hart két könyvét is segítségül hívtam. A titok vonzásában ennek az emlékedésnek ez a könyv adta a vezérfonalát. Engem nagyon megérintett, és úgy gondoltam, hogy közkincsé kell tenni. Amikor püspök lettem, akkor sokféle álmom volt. Az egyik álmom ez a konferencia központ volt, ami végül is megvalósult. Mert úgy gondoltam, hogy mindent meghatároz a spiritualitás. Sokkal fontosabb a hogyan, mint a mit. Sokkal fontosabb, hogy hogyan mondunk bármit, mint az, hogy mit mondunk. Általában a kommunikációban az marad meg, hogy hogyan mondtad. Örömmel mondtad, vagy fáradtan, dühösen, vagy pedig szelíden. Az, hogy mit mondtál, az hát szó-szó, de elszáll a szó. És marad a élmény, a tapasztalat. Erről nagyon sok megtapasztalásom volt a papi szolgálatom alatt, és találkozom most diákjaimmal. Már nagyon régóta nem tanítok hittan, de sokáig, 20 évig tanítottam középiskolásokat. Arra, hogy én miket tanítottam nekik, arra nem nagyon emlékeztem. Ez lehet, hogy én saram is, de az, hogy hogyan mondtam azokat a dolgokat, és hogy öröm volt az órákon, meg öröm volt bennem, az arra mindenki emlékszik. A spiritualitás, a lelkiség, az, ami igazán meghatározó, és azért akartam mindenképpen egy olyan központot létrehozni, ami, ahol a spiritualitást lehet, az Istennel való kapcsolatot lehet gyakorolni, mélyebben, csendben megélni, és hogyha ez a kapcsolat működik, akkor terhelhetők vagyunk. Akkor sokkal többet tudunk akár megvalósítani is, és másképpen leszünk jelen a világban. Azt gondolom, hogy egyik legfontosabb kérése Szent Pálnak a Filippiekhez írt levélben van, ugyanaz a lelkület legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban volt. Ez a lelkiség a legizgalmasabb. És ő leírja azt, hogy mik ennek a jelei. az önkiüresítés, az alázat, a szolgálat, az engedelmesség, mivel rendkívül hajszolt, vagy agyon hajszolt az életünk, ezért szükség van olyan helyekre, szerintem, nem csak nektek, hanem a papoknak is, szerzeteseknek is, ahol csend van, ahol le lehet állni, és ahol el lehet indulni befelé. Ezt bárhol megcsinálhatjuk, de ahogyan a víz mindenhol jelen van a földben, de csak a kutaknál és a forrásoknál lehet belőle inni, ugyanígy van ez is, hogy vannak helyek, ahol jobban felszíre föl, ahol jobban iható, mert a körülmények azt szolgálják, hogy lehessen találkozni az élő Istennel. Ennek a tere és lehetősége ez a lelki gyakorlatos központ is. A helyes spiritualitás az mindig a valóságból fakad. Erről a szóról, hogy spiritualitás valószínűleg sok minden eszébe juthat az embereknek. Az első gondolat, hogy mindig az imai élet. Nagy baj, vagy nehézség, hogy ketté vált az ima és az élet. Nem járja át az ima az életünket, és az élet nem határozza meg az imáinkat, az életünk, hanem két különböző, adott esetben egymás mellett futó csimpár. Én azt szeretném, hogyha átjárná az életünket az imánk, és az életünk pedig meghatározná, hogy miről is imádkozunk. Tehát a helyes spiritualitás mindig a valóságból fakad. Árulkodó jelek arról, hogy elveszítettük a valósággal való kapcsolatot, például az, hogy kerüljük a szenvedéssel és az öregséggel való szembesülést. A valósághoz hozzátartozik a szenvedés is és az öregség is. Nem szívesen beszélünk róla, és nem szívesen vagyunk részesei. Pedig ez a valóság. Árulkodó jel, hogy elveszítettük a valósággal való kapcsolatot, hogy kerüljük a igazság kimondását. Az erkölcsi élet területén különösen olyan korban élünk, ahol minden relatív. Az igazság is relatív. 16. Benedek pápa erről úgy beszél, hogy a báránybőrbe bújt farkasnak az etikája, a relativizmus diktatúrája. Nincs abszolút igazság. Nincs olyan igazság, amelyhez igazodnunk kellene. Senki nem mondja meg nekünk, hogy mi az igazság, majd mi eldöntjük, hogy mi az igazság, és nem kell igazodni semmihez. Teljesen magára marad az ember, a saját egója irányítja szinte minden dolgát. Ha nincs abszolút igazság, akkor neki mindig igaza van. De a másiknak is igaza van. Ki kell tudni mondanunk azt, hogy van igazság. Egy rajtunk kívül álló, fölöttünk lévő igazság, amelyhez nekünk igazodnunk kell. Ez nem könnyű kimondani a kortársaink előtt. Arról, hogy elveszítettük a valósággal való kapcsolatot, és árulkodik, hogy nem beszélünk a halálról, az örökké valóságról és az ítéletről, és nem beszélünk a mennyek országáról. Én kevésszer veszek részt olyan misén, ahol nem nekem kell prédikálni, mert ha a püspök ott van, akkor ő a főcelebráns, és ha nem kér meg mást, hogy prédikáljon, akkor kénytelenek őt hallgatni az emberek. De időnként sikerült úgy rátalálnom a interneten misékre, hogy nem én beszéltem, és hallgathattam a prédikációt. Kevésszer beszélünk a mennyországról, kevésszer beszélünk az ítéletről, az örökké valóságról. Teljesen lefoglal bennünket a világ gondja baja, és arról beszélünk. És az a jó prédikáció, aki a jó prédikáló pap vagy püspök, aki erről a világról tud úgy beszélni, hogy kimondja az igazságot, erkölcsi igazságot, ami nagyon fontos, de Ami igazán izgat például engem, az a hitnek a titka, hogy hogyan lehet a hit oldaláról megközelíteni azt a valóságot, amiben élünk. Erről majd a lelki gyakorlat elvékedése alatt többször beszélek. Miért nem szeretünk ezekről a dolgokról beszélni? Johannes hát szerint azért, mert mindegyik veszélyezteti az egónkat, a narcizmusunkat, mert mindennek mi vagyunk a középpontja, és ahogy mondtam, nem fogadunk el külső tekintét. Az evangéliumot megszelidítettük, háziasítottuk, kezelhetővé tettük, elveszítette a radikalitását, kimagyarázzuk magunknak az evangéliumot, mondjuk a érdemes lenne úgy elolvasni a saját szentírásodból az evangéliumokat, hogy jeleket tenni mellé. Például az, hogy azt jelölni, hogy ezt nem lehet megvalósítani. Tehát itt Jézus olyat mond, ami lehetetlen. Az egyik pont, ahol a legjobban megszeridítettük az evangéliumot, az ellenség szerepet. Vagy nem beszélünk róla, mintha nem is lenne parancs, vagy pedig hát elmagyarázzuk, hogy ez miért nem lehetséges. Ha Jézus most élne, akkor ilyet nem mondaná. Abban a korban, amikor ő élt, akkor a választott nép fiai szolgaságban voltak, gyarmat voltak, a rómaiak leigázták őket. Ha valaki az ellenség szeretetről beszélt, az áruló elárulta a saját népét. Hát átállt a rómaiak oldalára. Vagy más is lehet mondani róla. És ő mégis kimondja. Ez például az egyik legnagyobb csont a keresztények, a katolikusok számára, hogy lehet-e szeretni az ellenségünket. És nem csak azt a kövéletünkre tör, hanem azt is, akinek a jelenlétében nem érezzük jól magunkat. Veszélyezteti a jelenlétével a biztonságunkat. Ezért a főnök lehet a házastársad, mert ellenségedé vált abban a helyzetben. Lehet a templomba járó között bárki, vagy a másik táborhoz tartozó. Érdemes lenne bejelölni, hogy melyek azok a kijelentései Jézusnak, amivel nem értek egyet, vagy nem tartom megvalósíthatónak. És utána azon elmélkedni, hogy vajon miért. A szentek hosszú sora a 2000 év alatt azt bizonyítják az életükkel, hogy az evangéliumot meg lehet élni. Minden történelmi helyzetben, minden korban, életkorban is, életállapotban is. Nem csak megszelídítettük az evangéliumokat, hanem az én, az ego dicsőítését prédikáljuk. Mindenben az ember van a középpontban. A szentmiséken, a pasztorációban, a hitoktatásban is. Ezt a jelenséget Johannes Hart a szelfi egyháznak hívja. Szelfit készítünk mindenről, de magunk vagyunk a középpontban, amikor fotózkodunk. A tekintély ellenes neveléssel fordulat állt be, és az ember felé megváltozott az építészek. Mindennek az ember a középpontja. Régen a katedrálisokat, dómokat úgy építették, hogy nem is jelölték, hogy ki építette, egy 40 év alatt épült fel, és nem az volt a fontos, hogy ki építette. Az volt a fontos, hogy hova mutat. Az Isten volt a középpontja mindennek. Ez már megváltozott. Kialakulóban van egy olyan egyház, amitől egyetlen dolgot várunk, hogy az ember szolgálja. És hát ebben nagyon bele is mentünk mi magunk is, egyháziak, a szolgáltató egyházzal. Nem szolgáló egyházat, hanem szolgáltató egyházat alakítottunk ki, amiben meglepődünk, amikor szolgáltatást kér meg tőlünk a templomba járó. Mert ő fizet. Ha ő fizet, akkor olyan temetést kér, amilyet ő rendel. Volt olyan elv, mint semmi köze nem volt az egyházhoz, a valláshoz, de három papos temetést kért a család, és azt mondta, hogy kifizetik hozzá, ki nem még két papot, mert az úgy szép. És nekik a természetes volt, és a A misén is úgy van, hogy ha bedobok a percekbe, akkor én olyan szolgáltatást vár zeneileg, prédikációban, ami nekem megfelel. Rólam szól, mert én fizetek. És mi is belementünk ebbe egyháziak, tehát kiszolgáltuk a szolgáltató egyház igényeit, és elfogadtuk. A liturgiában az a legfontosabb, hogy mit nyújt nekünk zeneileg és tartalmilag. Ha nem olyan prédikációt mond a pap, akkor lelépünk. A városiak könnyű helyzetben vannak, a falusiak kicsit nehezebb helyzetben vannak, de hát van autó, be lehet menni a városba, vagy odébb lehet menni, vagy nem is megyünk el, mert nekünk nem tetszik, amit a pap prédikál. Nem ezért fizetünk egyházi adót sem, vagy hozzájárulást. Mivel az ember lett a középpontja mindennek, nem mi jártuk át az evangéliummal a világunkat, hanem fordítva, a világ járta át az evangéliumot. Sokkal jobban hat ránk a világ a maga lelkületével, talán katolikus keresztényekre is, mint fordítva. Ha naponta órákon át hallgatod a híreket, mindegy, hogy melyik oldalnak a hírei, az hatni fog a lelkületedre, a gondolkodásodra, és nem köszönő viszonyban sincs az evangéliummal, és föl se tűnik. Föl se tűnik, hogy az evangéliumban Jézus más adott példát, és mástól beszél. Ugyanúgy elhatárolódunk a másiktól, ugyanúgy kitörkezünk, ahogyan ezt nekünk diktálják. És föl se tűnik, hogy nem mi evangelizáljuk a környezetünket, hanem a környezetünk evangelizál bennünket. Közben természetesen mi sem járunk, áldozunk, stb., meg mindent, rendes emberek vagyunk. A korszellem határozza meg a gondolkodásunkat, nem Isten igéje, és nem az örömhír. Ez is Johannes Hartnak a kifejezés, a wellness vallásosság. Ahol az ima kellemes csevegés, ne legyen erőfeszítés. A bőtöt csak akkor tartunk, ha méregtelenítünk, tehát egészségünknek is használ, akkor jól jön a nagybőti gyakorlat. Bűnbánatot pedig csak azért tartunk, hogy pszichésen kiegyensúlyozottabbak legyünk. Hasznos. Nem Istenben hiszünk, abban az Istenben, aki Jézus Krisztusban megjelent, és akit ő megmutatott nekünk, hanem egy Istenkében hiszünk. Egy kezelhető, irányítható Istenben. Talicska Istennek hívom. Nem a kinyilatkoztatás Istene, egy olyan Isten, aki azért van, hogy a pénztárcámat menedzseljed, vagy a bankbetétén, mert most már nincs nálunk pénzt, a bankbetétemet őrizzel és kamatoztassa, ambícióimat menedzselje, és vigyázzon az egészségemre. Ez a jó Isten. Ha ezek közül bármelyik nem működik, akkor kérdés, hogy van-e, kérdés, hogy tényleg szeretel, vagy pedig nem vagyok annyira bűnös, vagy annyira bűnös vagyok, hogy nem vagyok méltó arra, hogy segítsen. Föl sem merül, hogy az Isten képünkkel van gond. Egy lekicsinyített Isten képben hiszünk, aki nem kér erőfeszítést, és a követelmi rendszerével nem zavar bennünket. Aki utána akar jönni, vegye föl keresztjét. Nem az evangélium keresztje, amire mi gondolunk. Mi azt mondjuk, hogy jó, hát fáj a fogam, fölveszem ezt a keresztet. És még föl is ajánlom. Vagy hát elviselhetetlen vanyósom, hát akkor ezt a keresztet azért el fogom hordozni. De Jézus nem ilyenekről beszélt. Az ő keresztjét kéne fölvenni. Az nem a hanyós. Valami más. A Krisztus követés keresztje. Az evangélium megélésének a keresztje. Ami radikális igényeket támasztanunk szembe.
Kedves hallgatóink, Isten jelenlétében címmel Varga László atya elmélkedését hallották.